Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Thank you. 2025. június 28-án Hangtörténetek című műsorunkban zenész szerkesztőnk dr. Szabó Attila nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Ila Gábor. Mai adásunk a 130. epizód műsorunk történetében, és egyben a vakáció előtti utolsó adás, de természetesen a nyári szünet alatt sem maradnak hangtörténetek nélkül, hiszen mai adásunkon kívül további 129 áll rendelkezésünkre, azokból válogathatunk az ismétlésekhez. Továbbra is szeretettel várjuk tehát Önöket szombat esténként 20 órától, illetve hétfő 23 órától itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszán, illetve a www.marosvasarhelyiradio.ro című weboldalunkon a műsorok menüpont alatt online is elérhetik a hangtörténetek eddigi epizódjait. Mai összeállításunkat Jean-Baptiste Lully muzsikájával kezdtük, hogy miért történt ez így, és mit fogunk még hallani, arra Attila válaszol. Szervusz, üdvözlünk!
Szervusz, jó estét kívánok! Valóban régi barokk francia zenét hallhattunk, mestert és tanítványát, Jean-Baptiste Lully-t és tanítványát, Marie Marie-t. Mindkettőjükről beszéltünk, nagyon röviden annyit mondanék csak Lully-ről, hogy ő volt korának, ugye a napkirálynak, 14. Lajosnak a legtekintélyesebb zenésze, egyik legjelentősebb francia barokk szerző volt. Molière-nek barátja volt, akkora tekintélye volt, ami aztán évszázadokig utána nagyon kevés zenésznek jutott ki sorsrészül. Tanítványa volt Marin Marie, akit elsősorban a Viola da Gamba szerzeményeiről ismerünk, egy egészen parádés, virtuóz gambajátékos volt. Ezúttal Lully-től sem és Marie-től sem gambát hallottunk, gambazenét, hanem teorbá zenét. A teorbá az egy lant, amelyik első pillantásra igen feltűnően különbözik az általunk megszokott lantól, ugyanis jóval hosszabb a nyaka, és ez azért, mert abban a korban felmerült, hogy ugyanazon a hangszeren basso continuót is lehessen játszani, tehát egy játékos rendelkezésére álljon ugye a szóló hangszer, ugye ez a vonal lant, és a basso continuó is. Most ehhez át kellett építeni a lantot, és megmaradtak az egy nyak mellett, bár van olyan hangszer is, pengetős húros hangszer, amelyik két nyakú, de hát itt megmaradtak az egy nyak mellett a teorba esetében, és a játékoshoz közelebbi, tehát fentebb eső regiszterébe a nyaknak kihúztak néhány mély hangú húrt, így aztán összesen 14 húrja volt általában egy ilyen teorbának. Ezek a felsők voltak a mély húrok, ezek szolgáltak a basso continuónak. Igen szép hangú hangszer. Én nagyon szeretem, kifejezetten kellemes hallgatni, és ezt a két szerzeményt pedig úgy választottam össze, hogy azért hangulatban is találjanak egymáshoz. A szólista pedig egy igen ismert korunk egyik legismertebb lantosa, José Miguel Moreno, akit ha máshonnan nem, hát a Jordi Savall-jal való együttműködésből biztosan, hogy ismerhetünk. A következő zenénk Antonio Vivaldi lesz, a Vörös Pap. Neki is egy igen ismert koncerto grossója az Opus 3-asból, a Lestro Armonicóból. Az az igazság, hogy ez a Lestro Armonicó volt a kor egyik legnagyobb hatású zenéje. Én ezt a 8-as számú Concerto Grossót, ezt nagyon szeretem a 11-essel együtt. Ezek olyan mester darabjai a barokk, a mindenkori barokknak, egyáltalán a zenének, hogy egyszerűen minden egyes alkalommal, ahányszor hallom őket, elképedek, hogy micsoda csodálatos tehetség bújt meg ebben a kisvelencei papban. Ezúttal nem a zenekari eredeti változatban halljuk, hanem a Flanders Recorder Quartettől, ez egy ilyen belga, flandriai, flamand blokkflöjte együttes, furúja együttes. Igen, szépen feldolgozták ezt a 8-as számú Concerto Grossót, mind a három tételét fogjuk hallani. hallgassuk, tehát akkor Vivaldit, majd utána következik Nicola Francesco Haim, ő is olasz szerző volt, Rómában született, de élete jelentős részét Angliában töltötte, igazából Londonban, ahol is többek között Handelnek is volt librettistája, tehát a Handel operákhoz írt librettókat. Igen, sok mindennel foglalkozott, tehát ő gordonkás volt eredetileg, de azon kívül foglalkozott még könyvkiadással, ő adta ki például a olasz könyvek bibliográfiáját egészen a nyomtatás kezdetéig visszamenőleg. Ugye már abban az időben is, tehát a 17. század végén is már vissza lehetett tekinteni a múltra Gutenbergig. Ugyanakkor érdekelte a numizmatika, régi görög és római pénzérméket, birtokolt nagyon sokat, ugyanakkor kiadott egy bibliográfiát ezzel kapcsolatosan is. Egyáltalán egy irodalommal foglalkozott, és hát mindenképpen egy igen tehetséges ember lehetett, a zenéjéből ítélve pedig kifejezetten jó szerző. A cselló szonátáját fogjuk hallani, a Parnassian Ensemble fog játszani, ők angol együttes, pontosabban két tagjú fog játszani, a gordonkás és a csembalista. Egy pár szót a Parnassusról, honnan is jön ez a Parnassian melléknév. Hát a Parnassusról Görögország egyik legjelentősebb hegyéről, az Olympus mellett, tehát az Olympus volt az isteneknek a székhelye, Parnassus pedig magáé Apollóé, neki úgy látszik külön hegy járt. Ott laktak a múzsák a Parnassuson. Ott volt közelben, Parnassus alatt volt a delfói jósda, ugye, amit annak idején ugye a világ közepének számítottak. Egyáltalán egy nagyon híres hely Parnassus, azóta is minden költő és zenész és egyáltalán művész a Parnassus felé fordítja tekintetét, amikor ihlet hiány próbál valaki verekedni az ihlettelenségből. Tehát Vivaldit hallgatunk, és Nicola Francesco Haimot. Thank you.
Thank you.
A lejátszásra került zenés blokk elején Vivaldihoz találtunk vissza, a végén pedig Nicola Francesco Haymot fedeztük fel, és ha nem tévedek, olyan zeneszerzőkkel folytatjuk, akik talán még nem szerepeltek a műsorunkban.
Nem, valóban a spanyol Mozarttal még nem találkoztunk. Juan Crisóstomo Arriaga, ő pedig már maga korábban így szerepelt. Igen, fiatalon halt meg. 20 esztendős születésnapja előtt egy pár nappal halt meg, valószínűleg TBC-ben. Igen, tehetséges fiatalember lehetett, bár kevés zenét írt. Itt most a szimfóniájának az utolsó negyedik tételét fogjuk hallani, egy szimfóniája született. Meg kell mondjam, hogy szép zene, nagyon szép romantikus zene tulajdonképpen. Mozartnál volt fiatalabb máskülönben. Egy napon születtek, január 27-én. Pontosan ezért mindkettejüknek keresztneve, ugye a spanyoli Arriagai Juan Crisóstomo, Mozarté pedig sok más mellett Johann Chrysostomus is, tehát aranyszájú János. Ugye ez január 21-e aranyszájú Jánosnak a napja. Tehát a szimfóniából fogjuk hallani a negyedik tételt, a skót kamarazenekart Sir Charles Macheras vezényli, egy ausztrál-amerikai igen híres karmester volt. Hallatszik azért, hogy fiatal és tapasztalatlan szerzővel van dolgunk. Én nekem mondjam, hogy van egy két megoldás ebben a tételben, amit hallani fogunk, amit talán Mozart jobban megoldott volna. Ez azért ne vegye el a kedvünket, mert nagyon tehetséges, igazi, csodagyerek, büllett zeneszerző zenét fogjuk hallani. És következő szerzőnkkel belépünk a rokokóba. Jean-Jacques Bovary Charpentier, francia szerző, két emberre is való neve is van neki. Francia szerző orgonistával fogjuk folytatni. Őről annyit érdemes tudni, hogy a párizsi Notre Dame-nak is volt kántora, orgonistája. Igen, szép zenét, azt Maria Cseburkina fogja játszani nekünk, aki francia is, meg orosz is, a francia barokk orgona egyik legjobb ismerője. Ugyanakkor az orosz zenét is, hát orgona zenét népszerűsíti világszerte. Tőle fogjuk hallani ezt a gyönyörű orgona zenét. Hallgassuk tehát Arriagát, a spanyol Mozartot és Bovary Charpentier. Thank you.
Áriága és Bovári Sárpentyé muzsikájával érkeztünk el mai utolsó blokkunkig. Mivel engedjük el a nyaralásra kedves hallgatóinkat, Attila?
Hát két nagy romantikussal. A Brahms második zongoraversenye, ez az igazi nagy zongoraversenyének a negyedik tételével. Én nagyon sajnálom, hogy megint nem a másodikat tehetjük be műsorunkba, de hát az már szerepelt, ráadásul pont ebben az előadásban, amelyikben ma is. Azért voltunk kénytelenek ugyanebben az előadásban, tehát Alfred Brendellel és a Royal Concertgebouw-val, tehát az amsterdami együttessel, és Bernard Haitink vezényletével újból meghallgatni ezt a szimfóniát, mert hogy Alfred Brendel 94 éves korában 11 napja elhunyt. Ő volt a 20. század második felének, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a 21. század első évtizedének is az egyik legtekintélyesebb, a legnépszerűbb és legismertebb zongoristája. Meg kell mondjam, hogy én tőle hallottam először ezt a zongoraversenyt, ezt a második Brahms zongoraversenyt, és nekem ő az etalon ebben. Ő Csehszlovákia területén született, de aztán végül is osztrák állampolgár volt, hát a vérében keveredett német, osztrák, olasz, cseh vér is, világpolgár volt, és egy igen rokonszenves ember volt, bárhol megfordult, szeretettel fogadták. Brahms ezen második zongoraverseny, ez az elsőtől eltérve, ez már egy ilyen életműnek, kifejezetten életműnek számít. Ennek ellenére bizonytalan volt azért, miután megalkottam, és hát a szokásához híven szoros baráti köréhez tartozó két barátjának mutatta meg a művet. Egyikük Theodor Billroth volt, hát én nem tudom, van-e orvos a világon, aki ennek a névnek a hallatán megkapná fel a fejét. Theodor Billroth bécsi sebész volt a 19. század egyik legismertebb iskola alapító figurája a gyomorsebészetben, mai napig a Billroth technikát azt alkalmazzák. A zongoraversenynek a premierje Budapesten volt, rögtön nagy siker lett, amin aztán igazán nem csodálkozhatunk. Következő zenénk pedig Csajkovszki második szimfóniája. Hát ez tudnivaló, hogy az első 3-4 szimfóniáját Csajkovszkinak nem nagyon játsszák, de én érdemesnek tartom őket megismerni. Én nagyon szeretem mindegyik Csajkovszki szimfóniát, egészen sajátos hangszerelési technikája itt is jól tetten érhető, tehát aki ismeri Csajkovszkit, az 2-3 taktus után rájön, hogy vele van dolgom. Az alcíme ennek a szimfóniának a kis orosz szimfónia. Itt a kisség az nem a szimfóniára vonatkozik, hanem arra, tehát a kis orosz az abban az időben az ukránt jelentett, amit ugye magyarul mondunk ruszinnak is. Azért ez a mellékneve ennek a második szimfóniának, mert több ukrán népdalt is felhasznált benne. Harmadik tételt fogjuk hallani. A moszkvai rádió és televízió nagy szimfonikus zenekarát Gennady Rozsdestvenszki vezényli, a nagyszerű szovjet karmester. Hallgassuk tehát Brahms második zongoraversenyének negyedik utolsó tételét, Alfred Brendel, akinek emlékére ezt a zenét sugározzuk, és Csajkovszki második szimfóniájának harmadik szkercó tételét.
Örök búcsúzunk tehát mára, kívánunk önöknek további kellemes estét, boldog, békés, kiegyensúlyozott nyarat, a viszonthallásra! Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért. Thank you.